Önök az Inforádió jogi magazinját hallják 2021. május 20-án. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Ha az aláírás jogszabályi követelményként jelenik meg, és papíralapú dokumentáció nélkül közvetlenül elektronikus formában szeretnénk jognyilatkozatot tenni, célszerű biometrikus aláírást alkalmazni, mondta az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző, hozzátéve, hogy ehhez minden esetben személyes megjelenésre van szükség, mert ilyen szolgáltatás csak kormányrendeleti vagy törvényi szintű szolgáltatás keretében nyújtható. A részletekről kérdeztem Tamási Attilát.
Szinte mindenki ragaszkodik valami ősi beidegződés folytán ahhoz, hogy a kézaláírásunk az valamilyen formában megjelenjen egy szerződéses dokumentumon, és nehéz azt megszokni, hogy egy elektronikus aláírással legyen valami ellátva, amihez nem jeleníthető meg mondjuk egy kézaláírás. A biometrikus aláírásnál tulajdonképpen azt a, nevezzük így, űrt töltötte ki az a szolgáltató, aki ilyet nyújt, ami abból fakad, hogy a minősített aláírásoknál, vagy fokozott biztonságú aláírásoknál egy bonyolult infrastruktúra beszerzése szükséges az aláíró részéről. A biometrikus aláírásnál tulajdonképpen az aláíró részéről semmi infrastruktúra nem szükséges, az általában vagy a szolgáltató, vagy külső harmadik személy, mondjuk a közjegyző, vagy egy ügyvéd, vagy egy pénzintézet biztosítja.
Mi adja a biometrikus aláírás megkülönböztethetőségét és egyediségét? Új lenyomot? Íris? Fülminta? Nyelv? Micsoda?
Általában véve megkülönböztethetjük a biometrikus technikáknál két nagy csoportot. Az egyik a fizikai és fiziológiai alapú technikák, amikor is tulajdonképpen a személy fizikai jellemzőt vizsgálják, ide tartozik az új lenyomat ellenőrzés vagy a retina ellenőrzés. Ezt tipikusan azonosítási technológiáknál használják. Másrészt vannak a viselkedésen alapuló technikák, amelyek ugye a személy viselkedését mérik, és ide tartozik a kézi aláírásnak az elemzése vagy ellenőrzése. Is.
Például, amikor egy bankban, egy tabletszerű készüléken 3-4-szer kérnek tőlem aláírást, ez valamiféle biometrikus azonosítást is szolgálhat?
Igen, tehát ez a regisztrációs eljárásnak a folyamata. Tehát akkor, amikor ugye én többször aláírok egy formanyomtatványt, ami általában tartalmazza én természetes személyazonosító adataimat. A bankügyintéző ugye különböző nyilvántartásokból, illetve az én okmányai alapján ellenőrizte a személyazonosságomat, akkor igen, tehát akkor gyakorlatilag ez az aláírási sorozat, ez egy mintavételezés is, aminek célja egyfelől az, hogy az azonosítás az, tehát maga a minta az a későbbiekben azonosításra alkalmas legyen, másfelől különböző algoritmusok felhasználásával a későbbiekben az én nevemben készült aláírásoknál a csalás az kiszűrhető legyen.
Ez azt jelenti, hogy ha a biometrikus aláíráshoz igazából az aláíró részéről nem nagyon kell semmi, többet használjuk, mint a minősített elektronikus aláírást?
Ezt mégsem mondhatjuk. Azt lehet mondani, hogy most kezd el terjedni a jogi környezetben és az üzleti környezetben a biometrikus aláírásnak a fogalmazunk úgy, hogy a magasabb követelményeknek megfelelő formája. Nem is véletlenül, hiszen a maga jogszabályi környezet is nem olyan túl régen tette azt lehetővé, hogy biometrikus aláírást készítsünk, és egy meghatározott bizonyító erő kötődjön ezekhez az aláírásokhoz.
A gyakorlatban hogy néz ki, hogyha valaki biometrikusan ír alá? Mi történik? Mit lát egy külső megfigyelő?
Ha én az aláíró szemszögéből vizsgálom a folyamatot, akkor tulajdonképpen, mint már említettem, egy aláírási folyamatnál, egy nem csak a regisztráció, hanem az aláírási folyamatnál is megtörténik egy személyazonosság ellenőrzés, majd ezt követően a dokumentum, az aláírandó dokumentumot maga a szolgáltató, akinél én alá fogok írni, a tartalom változatlanságnak biztosítása céljából egy ilyen kis fokozott biztonságú aláírással ellátja, én ezt nem érzékelem, én csak ott ülök a tableten fölött, majd ezt követően elküldi a tabletemnek. A tablet megjeleníti a dokumentumot, és egy külön erre a célra rendszeresített mezőben nekem alá kell írnom ezt a dokumentumot, amennyiben egyetértek annak tartalmával. Amikor ez megtörténik, akkor maga az eszköz, amin ezt az aláírást elvégzem, az aláírásomnak nem csak a képét rögzíti, hanem rögzíti azokat a jellemzőit az aláírásnak, mint például a szögsebesség, vagy a betűk formázása, vagy a nyomás, és ehhez hasonló fizikai tulajdonságokat, és ezeket rögzíti ebben a dokumentumban, majd maga az eszköz, hogy utóbb ne lehessen ezt megváltoztatni, és ne lehessen hozzányúlni illetéktelenül, ezt maga az eszköz is aláírja. Tehát a dokumentum tartalmazni fogja az én aláírásomat, a képet és a fizikai jellemzőket, és ez egy fokozott biztonságú aláírással kerül ellátásra. Majd utána, amikor ez megtörténik, ez a folyamat, én ugye ebből csak azt látom, hogy én aláírtam a kis mezőt, és ugye elfogadtam a nyilatkozatot. A háttérben megtörténik a szolgáltató részéről is a minősített aláírással vagy bélyegzővel történő ellátása, tehát elkészül az elektronikus dokumentum. Amikor részemre ezt rendelkezésemre bocsátják, akkor tulajdonképpen látni fogom magát a képszerű megjelenítődését az aláírásomnak, tehát minthogyha én ezt kézzel papíron végeztem volna, de maga a dokumentum tartalmazza ezeket a fiziológiai jellemzőket immáron titkosított formában, hiszen illetéktelenek számára ezek ne legyenek hozzáférhetők.
Ez is arra jó, hogyha távoli helyeken kell inkább dokumentumokat elkészíteni, akkor igazán jó a biometrikus aláírás?
Én úgy fogalmaznék, hogy ez kifejezetten arra alkalmas, hogy amikor személyes megjelenés mellett kell ügyeket intézni, és nincs infrastruktúrám arra vonatkozóan, hogy kifejezetten elektronikus formában tegyek meg egy nyilatkozatot. Tehát amikor az aláíráshoz kötöttség az egy jogszabályi követelményként jelenik meg, és nem szeretnénk papírokat gyártani, hanem közvetlen elektronikus formában szeretnénk jognyilatkozatot tenni, akkor ezt mindenféleképpen így érdemes megtenni. Hangsúlyozom még egyszer, mindenféleképpen a személyes megjelenés az egy lényeges dolog, hiszen jelenleg ilyen szolgáltatást csak kormányrendeleti vagy törvényi szintű szolgáltatás keretében lehet nyújtani, és ezek döntő többsége a személyes megjelenést írja elő, hiszen az ügyintézőnek egy azonosítási kötelezettség is van az ügyfél irányába.
Lehet vegyíteni a biometrikus aláírást meg a személyes papíron történő aláírást, mert elképzelhető, hogy van olyan ügy, ahol többen vagyunk, de nem mindenkinek van biometrikus aláírás készsége és képessége.
Ez egy nehezen elképzelhető dolog, legalábbis abban az értelemben mindenféleképpen, hogy a biometrikus aláírás készítés, legalábbis abban az értelemben, hogy mi most erről beszélgetünk, egy elektronikus környezetet feltételez, ami azt jelenti, hogy ha tisztán elektronikusan kívánunk egy dokumentumot létrehozni, akkor tulajdonképpen mindenki valamilyen formában el kell, hogy végezze az aláírást. De nyilván nem kizárt az, hogy esetleg valaki egy jognyilatkozatot külön papírlapon megtesz, ezt egy erre rendszeresített eljárás keretén belül elektronikus formában konvertálják, erre is vannak külön jogszabályi rendelkezések, majd egyébként az, aki esetleg ezt az ügyletet ellenjegyzi, vagy ezt az ügyletet okiratba foglalja, az tulajdonképpen ezt egy már most már tisztán elektronikus formában tegye meg. A közjegyző törvény egyébként külön is rendelkezik arról az esetről, amikor az ügyfél nem képes aláírni, ugye ebben az esetben ugye a közjegyző aláírása pótolhatja az ügyfélnek az aláírását. Persze ez egy érdekes dolog, és a jövőt nehezen tudom így is prognosztizálni, hogy vajon egy elektronikus környezetben ez miként fog működni, hogy a közjegyző hivatali elektronikus aláírásával fogja majd pótolni az ügyfél nyilatkozatát. Ez egy nagyon érdekes kérdés, azt gondolom, hogy erről később érdemes majd beszélni, amikor gyakorlati tapasztalatok is rendelkezésre állnak.
Még egy utolsó kérdés erről. Archívuma hol van az elektronikus és biometrikus aláírással elkészített dokumentumnak? Mert hát, ha jól értem, nem nyomtatnak itt ki semmit, mert minek?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert általában véve nem írja elő semmi azt, hogy egy elektronikusan aláírt dokumentumot, ha csak a megőrzési kötelezettség az nem jogszabályban rögzített, azt archiválni kell. Egyfelől azért nem, mert régebben ismertek voltak azok a megoldások, amikor az aláírási formátumnak egy magasabb technikai szintjét, tehát úgynevezett archív aláírást készített valaki, akkor nagyjából 10 évig ezt a jognyilatkozatot, vagy ezt a nyilatkozatát ezt érvényesnek lehetett tekinteni. Azonban gondolni kell arra is, hogy a technológia változás és ugye ezeknek az aláírásoknak az érvényesség ideje ugye korlátozott, és ez azt jelenti, hogy minden elektronikus formában elkészített nyilatkozatot, ha nem is ír elő jogszabály, de célszerű archiválni. Ez azt jelenti, hogy az archiválás tartalmilag egyfelől az aláírások érvényességi idejének a kiterjesztését jelentik, másfelől jelenti azt is, hogy ennek az aláírásnak a tartalmi, vagy az aláírt dokumentumnak a tartalmi részét, ezt megjelenítési formáját tekintve a szolgáltató biztosítja, hogy ez a későbbiekben is olvasható lesz. Azaz egy mini informatikai múzeumot kell, hogy biztosítson, és ezzel tulajdonképpen eléri azt, hogy 20 év múlva, amikor esetleg az a dokumentumformátum már nem lesz elérhető, akkor is olvasható legyen mondjuk egy bírósági eljárásban egy olyan nyilatkozat, aminek a relevanciája 20 év múlva is kell, hogy biztosított legyen.
Mint hogyha egy VHS lejátszót megőriznénk az idők végezetéig, hogyha találunk egy olyan formátumú dokumentumot, akkor valami le lehessen játszani. Nagyjából így kell elképzelni?
Igen, tulajdonképpen igen.
Tamási Attila közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Megkezdték az Egyesült Államokban annak az üzemanyagvezeték hálózatnak az újraindítását, amelyet egy zsarolóvírusos kibertámadás miatt állítottak le. A Colonial Pipeline a keleti partvidék csaknem felét látja el üzemanyaggal. A Kiberbiztonsági Kutatóintézet vezetője szerint lehetnek még hasonló, a kritikus infrastruktúrát érintő támadások, mert a bűnözői csoportok az elmúlt időszakban stratégiát váltottak, és a nagy bevétellel rendelkező vállalatokat támadják. Krasznai Csaba arról is beszélt, hogy Magyarországon is fel kell készülni az ilyen jellegű támadásokra, és már egy ideje kiderült, hogy a jelszavak korszaka véget ért. Rozganyi Ádám interjúja.
Egy zsarolóvírus, vagy szép angol nevén ransomware támadás követtek el Colonial Pipeline nevű amerikai cég ellen, aki valóban az amerikai keleti part 45%-át látja el üzemanyaggal. A zsarolóvírusok természetüknél fogva olyanok, hogy jellemzően egy e-mail-el indulnak, amit egy megfelelő személynek szoktak kiküldeni, amiben van egy Word vagy egy PDF file jellemzően, amire utána rákattint a mit sem sejtő áldozat, ami után az ő számítógép egyrészt kinyílik az internet felé a támadó irányába, másrészt pedig rajta keresztül látható az egész belső hálózat, függően nyilván attól, hogy hogyan szervezték meg a belső informatikát. A támadó ezután heteket, de nem ritka, hogy egy-két hónapot is eltölt ebben a hálózatban. Föltérképezi azt, hogy milyen infrastruktúrák vannak, milyen információk vannak, és egy adott pillanatban, ez történt meg egyébként a szombati napon az adott cégnél, elkezdik letitkosítani azokat a kulcsfontosságú informatikai rendszereket, amik lehetetlenné teszik az adott cég működését. Ezután bejelentkeznek a cégnél, és egy szemmel is jól látható összeget, a konkrét esetről nem hoztak nyilvánosságra információt, de valahol néhány százezer és 1-2-3 millió dollár körül kell elképzelni körülbelül ezt az összeget. Kérnek azért, hogy visszaszolgáltassák azokat a dekóduló kulcsokat, amelyek segítségével vissza lehet szerezni az infrastruktúrát. Jogosan merül fel a kérdés, hogy hogyan lehet számítógépeken keresztül ilyen kritikus infrastruktúrákat megtámadni, és nem új dolog, mert hogy egyébként az első köztudatban forgó állami kibertámadást a 80-as évek elején egy Szibériában futó, akkor még szovjet gázvezeték ellen követtek el egy oda beépített kóddal. Tehát, hogy ez úgy mindig is benne volt az emberiség tudatában. Viszont ilyen kiterjedt, ilyen nagy hatású, kimondottan kőolajvezetékkel foglalkozó cég ellen elkövetett támadás eddig még nem volt.
Zajlik a nyomozás, de mit lehet tudni, vagy mit lehet sejteni az elkövetőkről?
Az FBI egyértelműen megnevezte a DarkSide, az a sötét oldal nevű kiberbűnözői csoportot, akikről sokat nem lehet tudni, nagyjából egy évvel ezelőtt tűntek föl a kiberbűnözői palettán, de az elkövetés módszere alapján arra lehet utalni, hogy nem ma kezdték a szakmát, elég régóta üzik ezt az ipart, feltehetőleg más csoportokon belül. Őket valahova volt Szovjetunió területére sejtik, egyelőre bizonyítékok erre nyilvánvalóan nincsenek. Ez a sejtés pedig arra alapul, hogy a volt Szovjetunió és elsősorban Oroszország területén ez a csoport még nem követett el ilyen jellegű támadást. Van egy olyan ki nem mondott szabály egyébként, hogy azok a bűnözői csoportok, akik ott abból a régióban indulnak jellemzően, Oroszország ellen és orosz vállalatok ellen nem indítanak ilyen támadást, mert ennek ilyen kemény retorziói lennének, de állítólag az orosz hatóságok eléggé elnézőek akkor, hogyha ezek a támadások Nyugat-Európa és különösen az Egyesült Államok ellen indulnak. De jelen tudásunk szerint nem államilag támogatott csoportról, hanem egy közönséges bűnöző csoportról van szó.
Felmerül a kérdés, hogy a jövőben még gyakoribbá válhatnak az efféle kibertámadások, és lehetnek komolyabb következménye is a lakossági ellátásra nézve is?
A zsarolóvírusokkal foglalkozó csoportok körülbelül egy fél-hármed évvel ezelőtt egyértelműen stratégiát váltottak, és elkezdték azokat a nagyvállalatokat támadni, amelyek jelentős bevétellel rendelkeznek, viszont nincsen olyan jogszabályi követelményük, amely alapján az információbiztonsági védelmükre is kiemelkedő összegeket kellene költeni. Ennek megfelelően a Colonial Pipeline egy ideális támadási alanynak tűnt, hiszen feltételezem, hogy a hallgatók sem nagyon hallottak róla korábban, megmondom őszintén, én sem hallottam még a nevét. Viszont nincsen olyan jogszabályi követelmény, ami alapján védeniük kellett volna a saját rendszerüket. Ezt nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy minden cég a szükséges és elégséges mértékben szokott erre költeni. Éppen ezért egy nagyon puha célpontnak minősülnek az ilyen csoportokkal szemben. Nem ez volt az első ilyen jellegű támadás, mint említettem, az elmúlt fél-három évben számos hasonló méretű és hasonló kiterjedésű céget támadtak meg. Egy példa Magyarországon is ugye egy autó alkatrész kereskedő céget támadtak be, nem olyan nagyon régen, ami jól mutatja, hogy hogyan választják meg a célpontokat. Ilyen jellegű kritikus információs infrastruktúra támadásról még eddig nem érkezett hír, és maga a DarkSide csoport is egyébként elnézést kért, és azt mondták, hogy próbálnak óvakodni azoktól a támadásoktól, amik széles körű lakossági ellátást tesznek lehetővé, de ez nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy a következő hetekben, hónapokban, egy-két évben nem fogunk látni hasonló támadások.
A több lépcsős azonosítási rendszer segítheti kiszűrni a rossz szándékkal közeledőket?
Több lépcsős hitelesítés egy pont a védelemben. A védelmet azt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy minél több réteget teszünk egymás mellé, annál nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a támadó csoportoknak, annak érdekében, hogy a céljukat elérjék, de ez önmagában nem feltétlenül elégséges, bár nagyon fontos lépés.
Ugye, ha jól tudom, az amerikai elnök egy rendeletet is aláírta a szövetségi kibervédelmi képességek a magánszféra digitális biztonságának megerősítéséről. Ugye kötelezővé teszik a két lépcsős azonosítást is, amely a várakozások szerint megnehezíti a különböző felhasználói fiókok feltörését, és ha jól tudom, a Gmail is valami több lépcsős, vagy legalábbis más azonosítási rendszert dolgozott ki, és hát ezzel hamarosan találkozni is fogunk.
Azt el lehet mondani, hogy a jelszavak halottak, önmagukban a jelszavak kevés védelmet szolgáltatnak, könnyen kitalálhatóak, rengeteg jelszó szivárgott ki az internetre, tehát azok az erős autentikációs lépések, amikről itt beszélünk, akár a Google-nél, akár pedig más szolgáltatóknál nagyon-nagyon fontos előrelépést jelentenek. Az elnöki rendelet egyébként sokkal inkább abba az irányba illeszkedik, amivel Biden elnöknek már a hivatalba lépésekor is szembesülnie kellett. Ugye emlékeztetőül decemberben kapott be az Egyesült Államok egy igen kiterjedt Oroszországnak tulajdonított támadást, ami a technológiai cégekre, illetve bizonyos amerikai szövetségi intézményekre terjedt ki. Tehát nagyon jó rá mutatott arra a hiányosságra, ami az Egyesült Államok belső védelmével kapcsolatban megjelent. Míg Európában 2016 óta van egy olyan direktíva, ami az ilyen jellegű kritikus információs infrastruktúrák kötelező kibervédelméről szól, az Egyesült Államokban ilyen jellegű kiterjedt követelmény egyelőre nem volt, nyilván szektoronként voltak ilyen jellegű megoldások. Tehát a 2021-es év és az utána következő évek mindenképpen arról fognak szólni, hogy kiválasszuk azokat a kritikus infrastruktúrákat, amiktől működni tud a gazdaságunk, és ezek kellő védelmet építsenek ki saját maguknak annak érdekében, hogy az országok működni tudjanak.
És nem csak nemzeti, országos szinten veszélyeztetett egy közösség, egy nagyobb közösség, hanem akár az egyének a felhasználók szintjén is az lehet. Tehát én úgy gondolom, hogy itt valahogy a tudatosítás, a tájékoztatásban és valahogy a kommunikációban talán változtatásra van szükség, mert nem hiszük el, hogy ez a probléma tényleg valós, és támadás érhet minket. Találkozhatunk olyan zsaroló vírusokkal, amelyeket hát majd pánikszerűen próbálunk majd rájuk válaszolni, hogy megoldani a problémát, holott azért az nem lehet megoldás, hogy azért fizetünk, hogy visszakapjuk az adatainkat.
A zsaroló vírusok, bár ugye azt mondtam, hogy a taktikáit tekintve az elmúlt időszakban a nagy volumenű zsaroló vírus támadások inkább a nagy cégekre mentek rá, de az nem azt jelenti, hogy egyébként az egyéneket ne érhetné ilyen jellegű támadás. Szerintem a pandémia kapcsán azzal, hogy távmunkát kezdünk el végezni, távoktatásba kerültünk nagyon sokan, illetve a közösségi életünk áttevődött a kibertérbe. Szerintem olyan mennyiségű ember szembesült a kibertéri veszélyekkel, mint soha korábban, és érezhetően növekszik az a fajta tudatosság, a végfelhasználókban, hogy itt igenis baj van, és ez ellen valamit tenni kéne. Az államok feladata természetesen egyrészt az, hogy bűnmegelőzési céllal fölhívják a figyelmet a megfelelő eszközhasználatra, fölhívják a figyelmet ezekre a fenyegetésekre, illetve az is, hogy a bűn üldözői tevékenységük során segítsenek az áldozatoknak valahogy visszakapni a pénzüket, illetve visszakapni az adataikat. Ez jelen pillanatban a világ minden részén egy nagyon-nagyon komoly kihívás. Az Egyesült Államokban az FBI egyébként évtizedek óta vezet statisztikát arra vonatkozóan, hogy hány bejelentést kap kiber bűncselekményekkel kapcsolatban, és ez érezhetően ugye a megnövekedett internet használat miatt az elmúlt egy évben kilőtt, és egyébként a magyar statisztikák is ezt mutatják, hogy az online csalásokkal kapcsolatos bejelentések meg sokszorozódtak. Tehát igen, az emberek, a végfelhasználók igénylik azt, hogy az állam törődjön velük, és valahogy megoldást adjon ezekre a problémákra.
Krasznai Csabát, a Kiberbiztonsági Kutatóintézet vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Egy friss jelentés szerint 2016-ban 745 ezer ember halt meg a rendszeres túlórázás miatt kialakult sztrókban és szívbetegségben. A tanulmány szerint a legtöbb haláleset Dél-Kelet-Ázsiában és a nyugati csendes-óceáni térségben fordult elő. A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szerint Magyarországon a munkaerő elvándorlás miatt újra munkaerő hiány alakulhat ki, és a túlórák száma is növekedhet. Az Inforádiónak nyilatkozó ügyvéd azt mondta, Magyarországon szigorú szabályozás van érvényben a rendkívüli munkavégzésről. A munkatörvénykönyve szerint naptári évenként 250 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el, de ha a munkáltató rendelkezik kollektív szerződéssel, akkor ez 300 órára emelhető. Külön megállapodással pedig akár 400 óra rendkívüli munkavégzés is elrendelhető, tette hozzá Szűcs László, akivel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Magyarországon egy elég szigorú szabályozás van a túlórának az elrendelésével kapcsolatosan, illetve a túlórának főleg a mértékével kapcsolatosan. Azért azt látni kell, hogy a szabályozásnak az az alapvető logikája, hogy amennyiben a munkáltató a túlórát, illetve hogy a munkatörvénykönyve hívja a rendkívüli munkavégzést szükségesnek tartja, akkor ebben az esetben ezt elrendelheti. Az elrendelés az alapvetően történhet szóban, viszont hogyha a munkavállaló kéri, akkor a munkáltató ezt az elrendelést köteles írásba foglalni. Ami a túlórával kapcsolatosan egy sokkal fontosabb dolog, az az, hogy a jogszabály viszonylag részletesen és eléggé sok esettípusra szabályozást tartalmaz azzal kapcsolatosan, hogy mennyi lehet a napi túlóra, a heti túlóra, illetve az éves túlórának a mértéke. Ha lehet, akkor visszafelé mondanám, mert talán ez ami legtöbbet mond. Ugye az éves túlórával kapcsolatosan a jogszabálynak, tehát a munkatörvénykönyvének a 109. paragrafusa azt tartalmazza, hogy naptári évenként 250 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el, viszont tartalmaz olyan szabályokat, amelyek már pótolagos garanciák mellett lehetségesek, tehát például abban az esetben, hogyha a munkáltató rendelkezik kollektív szerződéssel, akkor ez a 250 óra, ez már naptári évenként 300 órára emelhető, és ezt meghaladóan is ugye nem olyan régen került be egy olyan rendelkezés a munkatörvénykönyvébe, hogy amennyiben a munkáltató és a munkavállaló egy külön megállapodást köt az adott naptári évre, akkor még ez a 250, illetve 300 éves túlóra is emelhető éves 400 óra túlórára. Na most abban az esetben, hogyha azt figyelembe vesszük, hogy egy naptári évben nem csupán munkanapok vannak, hanem szabadnapok is, és ezek ugye ez a szabadnap, ez naptári évenként 20-30 vagy azt meghaladó szabadnap, akkor ez összességében azt jelenti, hogy egy normál napi munkavégzéshez képest 30%-ot meghaladó mértékben lehet évente túlórát elrendelni, tehát mondhatjuk úgy, hogy elég jelentős lehetősége van a munkáltatónak arra, hogy túlórát rendeljen el, és a túlóra számát meghatározza. Természetesen mondom, vannak korlátok heti, illetve napi szinten is az elrendelhető túlóra mértékére, de mondom, ami leginkább beszédes az az, hogy a jogszabály alapján akár évi 400 óra túlóra is elrendelhető, Természetesen a meghatározott garanciák figyelembevételével.
Ez a home office-ra is igaz?
Ugye a home office-szal kapcsolatosan azt kell látni, hogy a home office az a távmunkavégzés, ez rokonítható szabályozás, és ugye a távmunkavégzésnél az az alapszabály, hogy a munkavállaló kötetlen munkaidőben dolgozik. Tehát, hogyha csak a jogszabályi rendelkezéseket veszük alapul, akkor a jogalkotó abból indul ki, hogy a távmunkavégzés esetében a munkaidő kezdő befejező időpontját azt alapvetően a munkavállaló állapítja meg. Na most amennyiben ez a feltétel fennáll, akkor a jogszabály alapján nincsen túlmunka fizetési kötelezettség, tehát ilyen esetekben a jogszabály jelenlévénél fogva nem kell rendkívüli munkavégzésért, azaz túlóráért munkabért fizetni.
Tehát a munkavállalót megilleti a valamelyest szabad rendelkezése a munkaidő felett? Tehát, hogy vannak ennek nyilván korlátai, és lehetőség is arra, hogy mondjuk én ne 8-kor kezdjem el a munkát, hanem egy órával később, és egy órával tovább, tehát később is fejezzem be a munkavégzést.
Igen, tehát a kötetlen munkaidő az ugye ezt jelenti, hogy a kezdő és befejező időpontot, illetve a napi munkaidőnek a mértékét, azt alapvetően a munkavállaló jogosult meghatározni. Itt azért a home office-szal kapcsolatosan felhívnám arra a figyelmet, hogy ha ténylegesen megnézzük nagyon sok home office-ban foglalkoztatott munkavállaló munkaidő beosztását, azért ez nem teljes egészében így van. Ugyanis itt alapvetően ugye olyan szolgáltató tevékenységekről van szó, amikor a normál működésnek az időtartama az meghatározott. Tehát az, hogy mikor hívják a munkavállalót, az, hogy mikor kell az e-mailekre válaszolni, az, hogy mikorra kell a jelentéseket leadni, azért ez azt feltételezi, hogy elég kötött munkarendben kell, hogy dolgozzon a munkavállaló. Tehát hiába az az alapszabály az MT szerint, hogy a távmunka esetében kötetlen munkaidőről beszélünk, a gyakorlatban nagyon sokszor kötött munkaidőben történik a foglalkoztatás, és ha viszont a gyakorlat és a tényleges foglalkoztatás kötött munkaidőre utal, akkor ebben az esetben természetesen túlmunka esetében a munkavállaló számára ugyanúgy kell díjazást fizetni.
És ha nem távmunka, tehát hagyományos módon történik a munkavégzés, akkor a munkavállaló mondhatja azt a munkáltatójának, hogy ő bizony nem vállal túlórát?
Ugye itt a túlórának az elrendelésével kapcsolatosan egyrészt hivatkoznék a rendeltetésszerű joggyakorlásra, tehát itt nem lehet visszaélni ezzel a joggal, tehát ténylegesen túlórát akkor lehet elrendelni, hogyha annak valóban fennáll a szükségessége. Másrészt a munkatörvénykönyvének az egyik alapelve az az, hogy a munkavállaló szociális érdekeire is tekintettel kell lenni, ilyen típusú munkáltatói intézkedések esetében, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogyha például a hétvégére kíván a munkáltató túlórát elrendelni, és mondjuk, hogy vegyünk egy teljesen napi példát, a hétvégén balagás van, vagy pedig egy fontos családi esemény, akkor erre hivatkozással, tehát a jogos szociális érdekekre hivatkozással a munkavállaló jogszerűen mondhatja azt a munkáltatónak, hogy ő ezen a túlmunkán, ezen a munkavégzésen nem kíván részt venni.
De mit mond az Alkotmánybíróság?
Ugye itt az Alkotmánybíróság napokban kijött döntése az önkéntes túlmunkával, tehát azzal a túlmunkával foglalkozik, amikor a munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján a munkavállaló arra vállal kötelezettséget, illetőleg arra biztosít a munkáltatónak lehetőséget, hogy a 250, illetve 300 óra éves túlóra felett foglalkoztassa. Tehát így érjük el ugye a 400 óra éves túlmunka plafont. Na most ezt alkotmányellenesnek, tehát az indítvány maga, amit az Alkotmánybíróság vizsgált, az ezt a rendelkezést alkotmányellenesnek vélte, hiszen az alaptörvény rögzíti a pihenéshez való jogot, és ugye alapvetően azt vizsgálta az Alkotmánybíróság, hogy ez a szabályozás, illetve a pihenéshez való alaptörvényben rögzített alapjog, az egymással milyen viszonyban van. Az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy miután itt nagyon szigorú garanciák mellett kerül sor ennek a megállapodásnak a megkötésére, illetve miután a munkavállalóval szemben semmilyen hátrányos jogkövetkezmény nem alkalmazható abban az esetben, hogyha nem kíván ilyen önkéntesen vállalt túlórára vonatkozó megállapodást kötni, ezért ez a rendelkezés, ez az alaptörvény rendelkezéseivel összhangban van, tehát ezt a rendelkezést a továbbiakban is lehet alkalmazni.
És ehhez képest az utóbbi percekben elmondottakhoz képest mit mutat egyébként a gyakorlat?
Hát a gyakorlat az alapvetően azt mutatja, hogy az emberek nagyon sokat dolgoznak. Nyilvánvalóan, hogyha teljes összességében nézzük, akkor a pandémia alatt nagyon sok olyan vállalkozás volt, amely csökkentett munkaidőben foglalkoztatta a munkavállalóit. Ezeknél a vállalkozásoknál értelemszerűen a túlmunka sem volt annyira jellemző, viszont azokon termelő cégeknél, ahol a megrendelések nem maradtak el, amelyek folyamatosan működtek, ott bizony sor került ilyen önkéntes túlórára vonatkozó megállapodások megkötésére, és ha nem is a 400 órát, de azért a 300 óra körüli foglalkoztatást azt megvalósították ezen cégeknél. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a vállalkozások jelentős része az viszonylag rendszeresen rendel el túlórát. A munkavállalók ezeket a túlórákat teljesítik, és hát természetesen ennek megfelelően a szükséges juttatást, illetve a jogszabályban meghatározott túlórapótlékokat is megkapják. Tehát Magyarországon mondhatnám azt, hogy jellemző az, hogy túlórában elég sok munkavállalót foglalkoztatnak.
Na de, túlórában végzett munka az nem kevésbé hatékony, mint egy normál munkaidőben végzett munka?
Hát nem tudom, hogy erre bármilyen felmérés készült-e. Nyilvánvalóan, hogyha nagyon sok túlóra van, tehát hogyha 300-400 órát elérő túlmunkáról beszélünk, akkor egy idő után felmerül az a kérdés is, hogy vajon ez mennyire áll összhangban az egészséges és biztonságos munkakörülmények megteremtésével, illetve ez hosszú távon nem hat-e ki a munkavállalónak az egészségére, illetve arra, hogy hatékonyan végezze el a munkáját.
Szűcs Lászlót, a Réti Várszegi és Társai Ügyvédiroda PVC légülügyvédjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.